bóvícolt pántusolhoz, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér céljához. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusból. Kedves testvérek, a 164-es énekünket keressük egy énekes könyvünkből, Isten tiszteletünk kezdetén. 164-es énekünket keressük ideát, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. 164-es dicséretünk első verse így kezdődik. Kedves Jézus, itt vagyunk, de szent ígéd hallására. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk ma is a Pál apostol életéről való sorozatunkat. Az élő Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom most is. A 9. fejezetből mindössze 2 verset, a 15-ös és a 16-os verseket, amelyről ma szó lesz, az főleg a 16-os vers üzenete, úgyhogy ezt fogom majd újraolvasni. Tehát a megnevezett igehely, apostolok cselekedetei, 9. fejezet, a 15-ös és a 16-os verseket hallgassuk figyelmesen. Ezt mondta Anániásnak az Úr, Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Újra olvasom a 16-os verset. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva értek, imádkozzunk. Uram, gyönyörűen szól a mi ajkunkon, hogy kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igét hallására. Bárcsak mindig ez lenne a szívünkben, bárcsak mindig ezért jönnénk a te házadba, ezért jönnénk a gyülekezetbe, és ezért vágyakozna a mi szívünk, mindig újra és újra közösségben lenni te veled, hogy a te igédet, a te szavadat hallgassuk. Bocsásd meg, hogy annyi mindenre tud szomjazni a mi szívünk. Szomjazzuk sokszor itt a világban az elfogadást, bármilyen kicsike szeretetre szomjazunk emberektől. Annyi minden után tudunk vágyakozni, mulandó hiába valóságok után. Ábrándozunk arról, ami nincs meg, de a te szavad, amely életet adhat, amely megmarad örökre, hiszen minden elmúlik ezen a világon. A te igéd marad meg örökre, és aki az Isten akaratát cselekszi, és szavad után oly kevésbé szoktunk szomjazni. Támasz bennünk igazi éhséget, szomjúságot szavad után. És attól, hogy valóban, amikor eljövünk házadba, és itt vagyunk az Isten tiszteleten, hadd legyen bennünk ez a vágy, hogy mit akarsz ma nekünk mondani, miről fog ma velünk beszélni a mi Urunk, mit akar szívünkbe beírni, hogy tovább vigyük, hogy életünk gazdagabbá legyen általa. Add ezt a helyes indulatot belénk, Urunk, és tedd készé a szívünket valóban a te szavadra, mindarra, amiről ma akarsz velünk beszélni. Tégy készé minket a te üzenetedre, hogy a mi szívünk ne kemény legyen, ne másra gondoljon, hanem egyedül rád, rád figyeljünk, szavadat tudjuk befogadni. Hadd hozzuk eléd a gyászoló családot, akik megálltak tegnap Devecserben a ravatalnál, szomorúan megtörten, könyörülj az ő gyászukon, a fájdalmukon. Ragyogtasd fel előttük a te evangéliumodat, Jézus Krisztus győzelmét. Láttasd meg velük, mennyi vigasztalás van, mennyi reménység van abban, milyen csoda, hogy Krisztus győzött, bűn felett, a halál felett, győzött a sátán felett és a pokol felett, hogy nekünk reménységünk legyen, hogy reménységgel tudjunk élni, és hittel, reménységgel meghalni, beérkezni a célba te hozzád. Vigasztald meg a gyászoló szívőeket, áld meg őket, vond őket magadhoz. Ugyanígy bízzuk rád betegjeinket, a szenvedőket, nyomorultakat, kórházba készülő testvéreket, kórházban levő, vagy éppen műtétes testvéreket is. Légy ő velük, légy az ő pajzsuk, menedékük. Add, hogy az ő szívük benne tudjon megnyugodni, békességre lelni, még a testi fájdalmak között is. Urunk, áld meg gyülekezetünk minden tagját, gyermekeket, időseket, felnőtteket, add, hogy a te igéd mindannyiunkat átjárjon, és megmentsen a te számodra. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy meghallgattál. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatásához a 265-ös dicséretünk első versének eléneklésével. 265-ös énekünket keressük ki, testvérek, és annak az első versét énekeljük. 265-ös dicséretünk első verse így kezdődik. Hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Thank you.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a János evangéliumából, Jézus szavát, János evangéliuma 16-os fejezetéből, a 33. vers ez. Tehát az igehely János evangéliuma 16-os fejezet, és a 33. verset olvasom. Jézus mondta, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, bizonyára hallottátok már azt a kifejezést, hogy zsákba macska. Arra szoktuk ezt mondani, amikor hát valamit választunk, de nem tudjuk, hogy a választásunknak éppen mi lesz a következménye. Vannak bizonyos bálokon tombolák, zsákba macskák, néha az óvodás gyermekeknek is van zsákba macska, amit készítenek is szütyőbe a óvónénik. És választ valamit a gyerek, nem tudja, hogy mi van benne, hogy egy cukorka, vagy egy értékesebb, kisebb ajándék. Zsákba macska, ismerjük nagyon a kifejezést. Amikor az Istennel való kapcsolatról beszélünk, és beszélünk arról, hogy Isten bennünket bíztat arra, hogy válasz engem, akkor el kell mondjam nektek, hogy Isten nem árul zsákba macskát. Ő soha nem csap be senkit, és nem hagy semmit homályban, vagyis ez azt jelenti, hogy amikor az Isten magához hív, akkor egészen világossá teszi, hogy mi lesz a választásunk következménye. Drága dolog ez az őszintesség is Istentől, hogy nem ígérget, nem rózsaszín ködött felhőt ígérget Isten, hanem egészen világossá teszi, hogy csodálatos az ő útja, de egyből az elején elmondja, ahogy Pálnak is elmondta, hogy ezen az úton sok szenvedés is van. Nagyon-nagyon világossá teszi az ő igéjét. Amikor Anániásnak beszél Isten Pál apostol jövendőjéről, akkor elmondja neki, hogy ez a Saul az én választott eszközem. Hogy nevemet népek királyok elé vigye, sőt Izrael fiai elé is. De és utána elmond Isten valamit az elhívás után, arról, hogy mi lesz még a sors ennek a Saulnak, és elmondja, hogy megmutatom majd neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Beszél Isten már ott az elhíváskor Saul jövendőjéről, beszél arról, hogy csodálatos útra hívtam el, fantasztikus, kiváltságos feladatot szántam neki. Az egyik legcsodálatosabb szerszám volt talán ez a Saul Isten kezében, az egész egyháztörténelmet nézve. De az ő útján Isten megmondja, ezen az úton vannak fájdalmak, szenvedések. Hát nézzük meg ezt a kicsiny igét, és mindazt, amit üzen nekünk ez az ige, mi az, amit tanulhatunk belőle mi itt és most ajkán. Az első, hát a szenvedéseknek a nagysága. Ott van ebben a mondatban, hogy mennyit. Megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ez a mennyit szócska, ez előre mutat arra, hogy Saul életútján nem csak apró szenvedések lesznek, hanem lesznek nagyon nagy szenvedések. A szenvedések mértéke Isten szolgáinál nagyobb. Ezt a Bibliából világosan láthatjuk. Saulra is Isten kijelenti rendkívüli szenvedések várnak, és az egyik leveléből, a 2. korintusi levélből egyébként van egy kis felsorolásunk, amit Pál saját maga az ő életútjáról mond, hihetetlen csak ezek, és ebben a levélben még nincs benne az, amit ezután szenvedett el, miután ezeket leírta. Azt mondja a korintusi gyülekezetnek, ez a 2. Korintus 11-nek a végén van. Azt mondja, héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eztelenül szólok, én még inkább, és most jön a felsorolás, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányottam a tengerhullámain, gyakran voltam úton veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezet gondja miatt. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Rövidke felsorolás, de ha belegondoltok, hogy mennyi mindent él át ez az apostol, bele döbben az ember, szinte beleborzadunk, hogy hát ez az életpálya, ezt talán a fiatalok ma így mondanák, hogy ez nem volt semmi. És ezt örömmel járt ezt az utat Pál. Három dologra tanít bennünket a szenvedés, és mindez a kijelentés, amit itt Isten ad Saulról. Az első dolog, amire tanít bennünket, hogy ne irigyeld Istennek a szolgáit. Ne irigyeld Istennek a szolgáit. És azért ne irigyeld, mert ők a szenvedésből nagyobb mértékkel kapnak. Nagyon sok embernek nincsen fogalma arról, hogy Istennek a szolgái valóban sokkal több bántást, fájdalmat, próbát, ínséget, szenvedést kapnak. Egészen másnak gondolják és látják őket. Sokan még irigylik is őket. Annak milyen jó, és nem tudják, hogy avval a szolgálattal Isten titokzatos mértéke egészen más kanállal méri a szenvedéseket. Aztán a második nagy tanítás, hogy ne ítéljünk látszat szerint. Te se ítélj látszat szerint. Jobb könyvében, emlékeztek, megérkezik a három barát, hogy Jobbot vigasztalja. Aztán a nagy vigasztalásból igazából, hát olyan bibliai igazságokkal, meg a saját gondolataikkal Jobbot állandóan fejbe verték. Úgy gondolkozott a három vigasztaló barát, hogy Jobb valami nagyon nagyot vétkezett, ha ilyen szenvedés van rajta. Hát ez csak annak lehet a következménye. Így gondolkozik sok-sok ember, sokszor a hívő emberek is. Látnak egy-egy szenvedőt, és a szívükben megfogalmazódik valami különleges ítélet. Mit követhetett ez el, hogy ennek annyi szenvedés van? Biztos valami vaj van a fején? Ne ítéljünk látszat szerint. Van egy új szövetségi történet is, János evangélium a 9. fejezete, ahol a vakon született meggyógyítása van. Emlékszünk, ott mi van? Meglátnak egy vakot a tanítványok, és megkérdezik Jézust, hogy Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy ez vakon született? Ugye így gondolkodnak sokan, még a tanítványok is. Valami baj van? Született egy vakon egy gyermek, hát ott valami vétek lehet. És megmondja Jézus, hogy nem így van. Sem nem ez, sem nem a szülei. Ez egészen másért van. Nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Mennyi ítélet született már látszat szerint, ha szenvedést látunk, ha valahol nyomorúságot látunk, rokkantságot, betegséget, mélységeket, vagy éppen több szenvedést, mint az átlagembernél, soha ne ítéljetek látszat szerint. Kezdetek imádkozni érte, mert nem láthatunk bele Isten titkos műveibe, akaratába. A harmadik nagy tanítás, hogy ne csüggedj el te magad sem, hogyha rád is szenvedés érkezik, ha Isten a te életedre is valami szenvedést mér, ha veled történik valami, vagy a családtagjaiddal, ha át kell menned hosszú komoly betegségen, ha valami olyan utat adott neked Isten, amely ösvény nehezen járható, te sem csüggedj el, te se keseredj el, hiszen a szenvedések útján te előtted nagyon sok hívő járt. Ezen az úton te nem vagy egyedül, veled van Jézus, az Isten fia, és ezen az úton már sokan jártak te előtted. Ezen az úton jártak az apostolok, ezen az úton járt Saul is, Pál apostol, ezen az úton jártak a te hitvalló elődeid, és ha Isten ugyanezt az ösvényt adja te neked, ne lázadozz, ne csüggedj el, ne keseredj el. Járd Jézussal, olyan örömmel, ahogyan Pál apostol tette az ő útján, dicsőítette még itt a felsorolásban és az imént felsorolt ige szakaszban, az, hogy az Isten vele van, és aki áldott örökké, beleteszi a szenvedések felsorolásába, hogy az Isten, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Így olvastuk az előbb a 2 Korintus 11-ben. A szenvedésnek szükséges voltáról is tanít az ige. Amikor olvassuk ezt az igét, a 16-os vers az alapigénkben, hogy majd én megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért, akkor ott találjuk ezt a kicsiny szócskát, hogy kell. A Bibliában minden szó lényeges. Kell. Emlékeztek például János 4-ben a Samária asszony története, így kezdődik, hogy Samárián kellett pedig Jézusnak átmennie. Miért kellett? Mert az atyának ez volt az akarata. Hogy találkozzon Jézus a samáriai asszonnyal, avval a nővel, akinek mindene tönkre volt az egész életébe, és hadd gyógyuljon meg annak a lelke. Itt is itt van ez a kell. Mennyit kell szenvednie az én nevemért? Ennek a Pálnak szüksége van a szenvedésre. Ez Isten mondata. A szenvedésre szükségünk van, testvérek. Neked is, nekem is. Akkor is, hogyha ez nagyon nem tetszik nekünk. És ha szeretnénk ezt eltolni magunktól, hogy ne legyen már szenvedés, kell a szenvedés. Ismeritek a történetet, hogy egy misszionárius, aki Afrikába került, az első hetekben látta, hogy a benszülöttek hogyan mennek át egy folyón. A folyó mellett ilyen hatalmas terméskövek voltak, és alig tudták fölemelni, mindegyik fölemelt egyet, föltette a fejére, és úgy sétáltak át a folyón. És még gondolta is, hogy milyen ostobák ezek a benszülöttek, minek kell köveket cipelni a folyón, a túlsó parton letették, mentek tovább. Hát megpróbált átmenni a folyón, kő nélkül, majdnem elsodorta a víz. Aztán azt mondta, hogy nem a benszülöttek az ostobák, én vagyok az ostoba. És ott értette meg, hogy ahogy a folyó sodrása ellen ez a plusz súly megvéd, az emberi életet a szenvedések terhe őrzi meg, rengeteg elsodródástól. Hogy a világ csábítása, a bűn csábítása, rengeteg minden gonoszsága el ne sodorjon bennünket. Kellenek a szenvedések, higgyétek el, kell nekünk a szenvedés, kellenek a terhek, kell az a kő a lelkünkön, a vállunkon, a fejünkön, hogy el ne sodródjunk és megtartassunk az Isten mellett. Szükséges a szenvedés. Ha tudnátok, hogy milyen elsodró hatása van annak, hogyha gazdagok lennénk, ha egészségesek vagyunk, ha gondtalanul élünk, ha tudnátok, mekkora elsodró hatása tud lenni a boldogságnak, az Istentől elsodró hatása, beledöbbenne a mi lelkünk. Van egy énekünk, 426-os éneknek a második verse, temetésen szoktuk énekelni néha, a második versben megvan ez fogalmazva, ember bántat és zavarhat, szíved áldott menedék. Sorson próbál és sanyargat, édes csenden vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed velem van, és most figyeljetek, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Van öröm, amely elragad az Istentől. Lehet olyan boldogság, mert ha nem az Istenben találsz, elsodor tőle nagyon-nagyon messzire. Volt egy fiatal ember, aki az egyik világháborúban nagyon megsérült a jobb lábára, és valami olyan sebet kapott, ami nem nagyon akart begyógyulni, rengeteg szenvedéssel járt ez a seb, nem tudták az orvosok sem meggyógyítani, gyakorlatilag egy élő rokkant ember volt, de pont ez a sebesülés közelebb vonzotta őt az Istenhez, kereste Istennél a vígaszt, elkezdett gyülekezetbe járni sántikálva, aztán hitre jutott, nagy békessége lett, ott volt a gyülekezetben hosszú éven keresztül, és az történt, hogy váratlanul a seb elkezdett gyógyulgatni, és meggyógyult. De a lelki következménye az lett, hogy a fiatal ember visszament a világba, elkezdte a világi örömöket élvezni, elmaradt a gyülekezetből, elkezdett sorvadni a hit élete, aztán egyszer csak megint kiújult a seb. Amíg oda haza feküdt az ágyán, eljött egy ismerőse hozzá, és kifejezte a sajnálkozását, hogy hát már megint itt fekszik az ágyban a kiújult seb miatt. Tudjátok, mit mondott ez a fiatal ember? Azt mondja, sose mondj ilyet. Isten küldte vissza ezt a régi barátot, mondta a lábsebesülésére, hogy megőrizzen engemet az elbukástól. Felismerte ez a fiatal ember, hogy kell nekem az a seb. Mert ha nincs, elsodor a világ. Elsodor a világ minden csábítása. Jó, hogyha van ez a lábseb. Jó, hogy visszavisz az Istenhez. És ott tart engemet az Úr mellett. Higgyétek el, szükséges nekünk a szenvedés. Megvédenek a szenvedések az elsodródástól, sokszor az elbukástól. Megvédenek a kísértésekben. Ott tartanak az Isten közelében téged. Aztán a szenvedés oka. Erről is beszél ez a kicsinke 16-os vers. Majd én megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. A szenvedés okáról azt mondja ez a bibliai ige, hogy az én nevemért, ugye ezt Jézus mondja Anániásnak. Itt nehogy rosszra gondoljunk, hogy mit jelent ez, hogy Jézus nevért. Nehogy valaki arra gondoljon, hogy Isten bosszúálló, és akkor most visszafizeti Pálnak a szenvedésekkel azokat a fájdalmakat, amelyeket Saulként, üldözőként okozott Isten népének. Saul, Isten nem bosszúálló, nem ilyen. Nem erről van szó, hogy akkor Saul bántotta Jézust, meg a népét, és akkor na most majd visszaadja neki Jézust. Nehogy erre gondoljatok. Mást jelent ez. Az ő nevért szenvedni, dicsőség és csodálatos dolog. Ez a keresztnek a felvétele. Amikor erről beszél Jézus, akkor elmondja, hogy ha valaki fölveszi a keresztet, ha valaki felvállalja Jézust, felvállalja Jézus nevét, felvállalja az Úr Jézus követését, mértékét ebben a világban, amely se Jézus nem szereti, se az Isten mértékét, akkor meg fog valamit tapasztalni abból, a keresztet felvenni, öröm és békesség, de részt kapunk Krisztus szenvedéseiből is, idézőjelben értve. Átéljük azt, hogy ezt a nevet gúnyolják. Jézusnak a nevét meggyalázzák itt. Aki Jézushoz tartozik, kap azokból a kövekből, amiket Isten felé dobnak az emberek. A hegyi beszédben találjuk azt a pár mondatot, amit Jézus mondott. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Van kétfajta szenvedés. Az egyik az, amit saját magunknak okozunk bűneinkkel, rossz döntéseinkkel, és amikor meg kell inni a rossz döntésünk levét, vagy a bűneink következményét, és nagyon sok esetben szenved az ember azért, hogy rosszul csináltam, elrontottam az életemet, nem azt kellett volna csinálni, nem kellett volna oda menni, nem kellett volna ebbe meg abba belemenni. És szenvedünk a saját ostobaságainktól, bukásainktól. Itt nem erről a szenvedésről van szó. Itt a másik fajta szenvedésről van szó. Azt mondja Jézus, az én nevemért. Ez a keresztnek a drága felvétele, a Jézus nevének a hordozása, amelyet néha a világ gyalázattal jutalmaz, de megnyugszik rajtunk a békességnek lelke. Ezért mondja az ige, hogy örüljetek, újjongjatok, mert ha ti nevetek, fel van írva a mennyekben. Örülj és újjongj, ha Jézus nevér meghurcolnak, ha rosszat hazudnak rólad, ha üldöznek, ha munkahelyeden hátrább tételt szenvedsz, mert ezt feljegyzi az Isten, és ő maga fog kárpótolni, megjutalmazni mindezekért a szenvedésekért. A 2. Korintus 12-ben Pál apostol egy nagyon különös dolgot ír le, onnan olvastam a köszöntő igét is előttetek. Leírja, hogy a kijelentése különleges nagysága miatt tövis adatott a testébe. Ez valami betegség, nem tudják a biblia kutatók is, hogy mi volt az. Van biblia kutató tudós, aki azt mondja, hogy lehet, hogy valami szembetegsége volt Pálnak, ezért diktálta mindig a leveleit, és van, aki szerint trahomás volt, ez egy szembetegség. Van tudós, aki azt mondja, hogy lehet, hogy talán epilepsziás volt, vagy valami hasonló betegség. Lényeg, ami lényeg, hogy tövis adatot Pál testébe, hogy el ne bizakodjon. Emiatt, írja Pál, háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér céljához. Így mondja Károli, az új fordítás, hogy végeztetik el. Csodálatos ige. Belegondoltál-e már abba, hogy ez az ige 2000 éve mennyi hívőnek adott erőt a szenvedésben? Mennyi mindent kértünk mi is az Istentől, hogy Uram, nagyon nehéz a sorsunk. Nagyon nehéz ez az ösvény. Nehéz a teher, a próba, amit adtál. Vedd el, szabadíts meg, emelj föl belőle. És Isten nem elvette a próbádat, nem elvette a te terhedet. Nem fölemelt a mélyben, vagy legalábbis nem úgy, ahogy te szeretted volna, hanem annyit mondott neked, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér céljához. És a lelkünk titokzatos módon, bár bennmaradt a nyomorúságban, mégis erőre kapott, tovább tudtunk menni, mégis felemeltettünk máshogy, mint szerettük volna, vagy kértük és gondoltuk, de Isten kegyelme a miénk lett. És tudjátok, hogy mi nagyobb szabadulni egy nyomorúságból, vagy megkapni Isten örökkévaló kegyelmét, mint tudjuk rá a választ. Sokkal nagyobb kegyelmet nyerni, és akár bennmaradni a nyomorúságban, mint szabaddá lenni a bajoktól, de nélkülözni az Isten bűntörlő irgalmát. Ezért mindig válasszátok a kegyelmet. Mindig válasszátok Istennek az irgalmát. Válasszátok őt és az vele való közösséget. Akkor is, hogyha ez szenvedéssel jár, a nyomorúsággal jár. Ha át kell menni a mélységen, drága legyen nektek, hogy Jézus a társam. Ott van velem a mélyben. Ő fogja a kezemet, vezet, és majd kivisz a nyomorúságból. Elég neked az én kegyelmem. Ahogy Pálnak hatalmas erőt adott ez, hogy a betegség marad, de elég az ő kegyelme, elég mindenre, és az örökké az enyém. Megkérdezi tőlünk ez a kicsinke ige, amelyről ma beszélünk, hogy milyen a te életed, és hogy állsz te a szenvedéssel? Melyik fajta szenvedést ismered? Azt, amelyet a saját bukásainkból, rossz döntéseinkből, bűneinkből megtapasztalunk, ezt a szenvedést ismered csak? Vagy ismered a Jézus nevének hordozásából eredő gyalázatot, amikor az Isten lelke és békessége megnyugszik te rajtad? Látod-e, a szenvedés szükséges volt át az életedben? Hogy állsz a Jézus nevének hordozásával? Végtelenül fontosak ezek a kérdések. Saul, Pál fölveszi Jézus nevének a hordozását. Akkor is, hogyha Damaszkuszban úgy kell majd kimenekülni a városból, hogy a testvérek egy kosárban eresztik le a városnak a magas falán, akkor is, hogyha háromszor hajótörést szenved, egyszer megkövezik, ez egy kivégzési mód volt, de Pál túlélte. Rengetegszer megverték, megvesszőzték, megszégyenítették, börtönbe zárták, de ő hordozta Jézus nevét. Mert ez a név drágább volt neki mindennél. A szenvedések nagysága eltörpült Jézus nevének, drága volt a mellett. Aztán Jézus szavát is olvastam előttetek, hogy békességetek legyen én bennem, ezen a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Avval kezdtük, hogy tudja mindegyikünk, mi a zsákba macska. És most avval is folytatjuk így a végén. Isten valóban soha nem árul zsákba macskát, amikor hívogat ő hozzá. Egészen nyilvánvalóvá teszi a Biblia, hogy kétfajta út van. Nincsen olyan, mint a irodalomban, hogy arany közép. A lelki életben nincsen arany középút. Két út van. Széles út, keskeny út. Vagy Jézussal, vagy nélküle. Vagy az üdvösségbe megy az utunk, vagy a kárhozatba. Nincsen köztes út. Nincsenek mellékutak, nincs hátsó bejárat, két út van. És amikor Isten igéje tanít, akkor nagyon világossá teszi, hogy nézd, két dolog közül választhatsz. Két út van, vagy az egyiken mész, vagy a másikon. Az egyik út, az Krisztus nélkül való. Itt úgy él az ember, ahogy akar. Aleister Crowley-nak a 20. század legnagyobb sátánistája volt, 1947-ben halt meg, rettenetesen förtelen volt az élete. Az ő jelmondata volt az, hogy tedd, amit akarsz. Ő erre bíztatja a követőit. Az ördög ma is ezt mondja a fiataloknak, hogy hát csináld, amit akarsz. Hát ez a sátánnak az útja. Ha Jézus nélkül élünk, akkor tényleg azt csináljuk, amit akarunk. De a Biblia megmondja, hogy vigyázz, ezen az úton lehet, hogy itt a földön vannak sikerek, a világ tapsol neked, lehet, hogy egészséges vagy, gazdag vagy, az ördög megfizeti a magáét egy ideig, de ennek az útnak a vége az örök kárhozat. Mert kegyelem nélkül, Krisztus nélkül, Isten szövetségének rejteke nélkül az ember a kárhozatba fog megérkezni. Itt sem árul zsákba macskát Isten. Egészen nyíltan megmondja a nem hívőknek. Azoknak, akik hallgatják a Krisztus evangéliumát, de nem választják, hogy vigyázz, ez az út az ítéletbe, az örök pusztulásba vezet. De Isten elmondja a másik utat is, amelyre hív mindenkit. Elmondja, hogy van egy másik út. Jézusnak az útja. Ha ezt választja valaki, ha oda menekül bűneiből, elveszettségéből az Isten fiához, és őt választja, megragadja a kezét, hittel Jézus vérének érdemét, a váltságot, amelyben van a mi bűneink bocsánata. Övé lesz Krisztus. És az életútját onnantól kezdve Jézussal együtt járja. Övé lesz bűneinek a bocsánata. A szívébe olyan békességet kap, amely semmi máshoz nem hasonlítható. Meg lehet nézni a vértanúaktákban, a mártírok történetében, ami miatt gombamód szaporodott a kereszténység az ókori római birodalomban. Látták a mártírokat meghalni, és minden pogányban az volt, hogy nem baj, ha kivégeznek engem is nekem, az a békesség kell, amivel meghaltak a keresztjének. Tied lesz ez a békesség, mondja Jézus. Veled lesz az Isten segítsége, oltalmazó pajzsa. De elmondja Jézus, hogy ezen az úton néha elveszíted a házadat, üldöznek, néha valami rossz fog veled történni. A 11. Zsoltár azt mondja, hogy Isten megpróbálja az igazat, próbák fognak érni. Szenvedések, üldözés, veszedelem, fegyver, de veled van Isten a nyomorúságban is. És ennek az útnak a végén örök üdvösség vár rád. Isten nagyon-nagyon világosan kiterégeti alapjait. És mindent elmond. Nézd, itt ez vár rád, a másik úton emez. És azt hiszem, hogy világosan látható Isten beszédéből, hogy már a hívő élet nehezebb egy részről, mint a hitetleneké. Csak ezt az utat választani éri meg. Csak Jézussal érdemes élni már itt, és akkor az örökké valóságban is az Istennel fogunk élni. Melyiket választjuk? Tudjuk-e választani Krisztust, hogy Saul tudta, hogy ő rá az úton szenvedések várnak, de annyira eltöltötte őt az Isten szeretete, hogy ő kell az Istennek, az ő elveszett életét Isten magához öleli, akkor kell nekem ez az Isten. Ő így döntött. Nem baj, ha szenvedések, és próbák, és fájdalmak lesznek még az úton. Ha Isten velem van, nem baj. Luther Márton fogalmazta azt meg, hogy Jézus nélkül a menny sem kell, de vele még a pokolba is elmennék. Értsétek jól Luther mondatát. Itt azt akarta kiélezve elmondani, hogy Jézus a lényeg, az ő személye, az ő lénye. Ha ő a miénk, akkor a legnagyobb mélység sem árt. De ha ő nem a miénk, akkor a magasban szállsz, és nincsen semmit. És miért lehet ez a tied? Miért lehet tied a menny, és miért lehet tied Jézus? Miért lehet tied Istennek a szeretete, a szövetsége, a mélységben is segítsége, oltalmazó pajzsa? Mert az örökkévaló szerető Isten Jézusban szolgált neked. Elvette a Golgotán a te bűneidet. Elvette az útból mindazt, ami téged elválasztott Istentől. Jézusban szolgált az Isten nekem meg neked. Elvétetett a bűn, elvétetett az ítélet, hogy az Isten örökkévaló kegyelme akadály nélkül utolérjen, megmentsen, odavonjon téged a szerető Istenhez. Tudsz-e gyönyörködni Jézus győzelmében? Tudsz-e gyönyörködni abban az Istenben, aki mindent vállalt, hogy te az övé legyél, és élhess örökké? Ma is egy picin történettel fejezem be. Sokan ismerik, de azok számára, akik nem ismerik, megéri elmondani még egyszer. Egyszer látott valaki egy idős kertészt, aki az évek óta nem termő almafájához odament, és belevert 8 szeget az almafába. A következő ősszel csoda történt, az évekig nem termő almafa valahogy felébredt ebből a terméketlen álomból, roskadásig volt, piros, csodálatos almával. Megkérdezték az öreg kertészt, hogy hát hogy van ez, meg miért kellett azt a 8 szeget beleverni a fa törzsébe. És azt mondta az öreg, hogy tudjátok, ez a fa elfeledkezett arról, hogy ő miért van. Ő azért van, hogy gyümölcsöt teremjen. Nem termett évekig. Bele kellett verni azt a 8 szöget a törzsébe. Ez olyan volt neki, hogy ez az almafa sokkot kapott. Megrázkódtatás érte. És eszébe jutott, hogy ő miért van. És a következő évben már termett. Ti se lázadozzatok, amikor a szenvedések elérnek titeket. Isten nem azért engedi reánk a szenvedéseket, hogy pusztulásunkra legyenek, hanem azért, hogy felébredjünk a halálos álomból, a terméketlenségünkből, a langyos lelki állapotunkból, a sivárságunkból. Felébredj a megrázkódtatásban, megtanulj az Istenhez közel bújni. Egészen elrejtőzni az ő szeretetében. Egészen felismerve, hogy miért vagy ezen a világon. Hogy Jézusnak élj. Hogy a te életed Jézusé legyen. Hogy gyümölcs termő életed legyen. Hogy megtanuljál rátámaszkodni, és csak ő benne bízni akkor is, ha nagyon nagy mélységen vezet keresztül az Isten. Életedet Isten örökké való szeretettel szereti, mindaz, amit veled tesz, szeretetének bölcsességével teszi. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Énekszóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a megkezdett 265-ös dicséretünknek a második versét énekeljük most. 265-ös énekünket keressük ki ismét. A második versét énekeljük. Az Úrra bízzad dolgod, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet.
Oh,
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, olyan különös az emberi értelem, hogy mennyire másként tudunk gondolkodni a szenvedésről, a mélységekről, a fájdalmakról, mint ahogy azt a Te igéd tanítja. Mennyire nem szoktunk különbséget tenni szenvedés és szenvedés között, hiszen van, amit magunknak okoztunk bűneinkkel, rossz döntéseinkkel, saját gonoszságunkkal, és van szenvedés, amelyet örömmel, dicsőséggel lehet hordozni, amelyet Jézus nevéért, hitben járásunkkor kapunk néha. És Urunk, mennyire nem szoktunk különbséget tenni a szenvedésnek drága volta és nehéz volta között. Csak a nehézséget látjuk, nem pedig megőrző voltát, hogy szükségünk van rá. Ahogy Saulnak szüksége volt a szenvedésre, a tövisre, a testébe, hogy el ne bizakodjon, hogy el ne sodródjon. Nekünk is szükségünk van a szenvedésre, szükségünk van a tövisekre, de szükségünk van arra a drága ígére is, amelyet Saulnak mondtál, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér céljához. Köszönjük, hogy ez az ige a miénk is lehet. Köszönjük, hogy a te kegyelmed örökké elégséges volta, lehet a miénk is. Hadd, hogy a mi szívünk ne az elégedetlenségben égjen és emésztődjön, hanem megelégedjen a te kegyelmeddel, hogyha ez a miénk, akkor a mélység nem fog fájni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Saul életén keresztül annyi mindent mondasz, annyi mindenre rámutatsz. Vágyunk is erre, hogy a te igéd sok-sok mindent tanítson, életünket vezesse, rámutasson mindazokra a dolgokra, amelyeket másként kell berendeznünk a mi életünkben. És adj ehhez bölcsességet. Adj nekünk alázatos szívet, amely nem lázad akaratod ellen és tanításod ellen, hanem meghajtja magát, és kész mindent átrendezni, úgy, ahogy szent lelked akarja. Hadd bízzuk rád a gyászoló szívű testvéreket. Légy nékik vígasszuk, reményük, hadd járja át őket Jézus győzelmének diadala, a feltámadásba, az örök életbe vetett hit reménysége, vígasztaló volta. Légy betegjeink gyógyítója, ereje, légy ott a műtétesekkel, a kórházban levő testvérekkel, légy a nyomorúságban levőkkel, hadd, hogy átéljék, hogy örökké való szeretetet, hűséged ott van belük a mélységben. Köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk. Köszönjük evangéliumodat, hogy te legyőzted ezt a világot. És akkor is, ha e világon nyomorúságunk van a hívő embernek, a te békességedet adtad, amely minden emberi értelmet felülhalad. És adtad a te győzelmedet, adtad kegyelmedet, amely mindenre elég. Vigasztalj meg minket ezekkel, Urunk. Járj át egészen a lelkünk mélyéig. Mindent úgy lássuk, ahogy az ige tanítja. Köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Ámen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 265-ös dicséretünknek a harmadik versétől a hatodikig, tehát 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os versei, 265-ös ének, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os versei, a harmadik vers így kezdődik: a te irgalmasságod van rajtam, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem.